Gulyás Ágyú. A Magyar Hang heti lap podcastja politikáról Gulyás Balázzsal. Mindenről, amit ön is megkérdezett volna. És arról is, amire nem is gondolt. Kicsit szemtelen, kicsit maró, mégis komoly.
Üdvözlöm Önöket, Gulyás Balázs vagyok, Önök a Gulyás Ágyút hallgatják ismét, a Magyar Hang podcastját, és ahogy szoktam, a műsor elején ajánlom Önöknek az eheti Magyar Hangot. A címlapon Herceg Zoltán interjúval indítunk, aki aranykolászos gazda lett, és hát elég felismeretetlen egyébként ez a fotó itt a címlapon, egy cowboy kalapban néz ránk Herceg Zoli. Van egy Goda Krisztina interjúnk, illetve Éjség Sándorral is beszélgettünk, a Diétás Magyar Múzsa vezetőjével, főszerkesztőjével, írójával, és hát a ezernyi cikkben foglalkozunk a mostani forró témákkal, a kataügyekkel, rezsiügyekkel, és az ezekkel kapcsolatos tüntetéssel, és köszönöm, hogy eljött a podcastba Donát Anna, a Momentum Európai Parlamenti képviselője.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Képviselő asszony, hányast adna az ellenzéknek az április 3-a óta eltelt időszakra, ha osztályozni kellene? Igen, Márpedig most osztályozni kell.
Igen, értem, hogy osztályozni kell, miközben azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, mint hogyha egy éppen bukáson átesett általános iskolai diáktól a nyári szünet elején, de még a pótvizsga előtt megkérdeznénk ugyanazt, hogy az azóta eltelt pár hétben hogy érzi magát.
De még ebben a fázisban vagyunk, vagy már azért illet volna készülni a pótvizsgára, meg át is menni rajta esetleg?
Én azt gondolom, hogy ennek az időszaka van most. Tehát, uh-huh. hogy én őszintén azt gondolom, hogy nincs mit sietni. Sőt, az elmúlt évek tanulsága az, hogyha folyamatosan csak a következő sürgető választási határidőt, és ahhoz képest, akkor meddig kell nekünk stratégiát, szövetségpolitikát, és a mi minden mást kitalálunk, abban gondolkodunk, akkor pont azt a munkát nem végezzük el, hogy egy picit, igen, kell sebeket is nyalogatni, negyedik kétharmad után. Ez egy hatalmas pofon, és ez egy bizonyítvány. Másrészt magunkba kell szállni, hogy valamit borzasztó rosszul csinálunk pártokként is, aztán egybegyúrva meg végképp. És hogyha erre nem szállunk elég időt, akkor nem lesz megoldás. Most mi arra vállalkoztunk, hogy ne legyen többet kétharmad. Nem csak azt, hogy ne legyen többet kétharmad, hanem ne legyen többet Orbán rendszer, mert hogy szeretnénk egy demokratikusabb, európaibb, élhetőbb, igazságosabb országban élni. Na most eddig elég sok mindent kipróbált az ellenzék az elmúlt 12 évben, mindegyiknek bukás lett a vége. Én azt gondolom, hogy jobb, hogyha most inkább türelmesen, egy picit háttérbe vonulva végig gondolja az ellenzék és az ellenzék pártja, mi a dolga, mint az, hogy dur bele megint, mintha mi se történt volna. Nem véletlenül haragszik ránk minden választó, aki eddig valaha szavazott.
Jól értem, hogy akkor ez egy elégtelen?
Én azt gondolom, hogy igen, illetve azt gondolom, hogy mindenkinek maga kell beszámolni arról, hogy mit tett az elmúlt időszakban. Én a Momentum közösségének a munkáról tudok beszámolni egyértelműen.
Ki találta a következő kérdésemet?
Igen, nálunk elindult ez a szembenézés és ez a gondolkodás.
A szembenézés milyen módon? Tehát vannak ilyen belső fórumok, ahol elemezgetik, hogy mi lett elrontva?
Természetesen a 21. század technológiák minden fóruma arról szólt párton belül, hogy mit rontottunk el, mit kellett volna jobban, és azt gondolom, hogy ez helyén is van. És akkor voltak egyéni felelősségek, kollektív felelősségek, szervezeti felelősségekkel, és ezeket pontolgatni kell. Most nem azért, mert egyből meg tudjuk mondani, sőt, nem egy emberen múlott, nem egy közösségen múlott, de ezen a gyászmunkán nekünk is át kell menni. Hát nyilván úgy vágtunk bele, hogy kormányt fogunk váltani, és rajtunk nem múljon. És el kell jutni addig a pontig, ahol őszintén a mi közösségünk azt tudta mondani, hogy őszintén nem gondoljuk azt, hogy rajtunk múlott, de mégsem sikerült, azaz mi nekünk is máshogy kell valamit csinálni.
A kata törvény, meg a rezsi ügyek, most foglaljuk a rezsi csökkentés csökkentése, talán ez a legegzaktabb megfogalmazás, ez nem nyitott ki kapukat az ellenzéknek? Tehát most nem volna itt az ellenzéki politizálásnak valami nagy lehetősége, hogy ezt úgymond bemutassa ezáltal, hogy mit is csinál az országgal az Orbán kormány?
Én mindig zavarba vagyok, hogy az ellenzék alatt mit vagy kiket, vagy
jó, hogyan beszéljünk, értjük. Beszéljünk de akkor én azt gondolom, hogy
pont ez a két nagyon-nagyon húsba vágó, nagyon releváns és aktuális kérdés, mint a rezsicsökkentés, ezt nekem is meg kell még tanulnom, illetve...
Hát, egyébként nevezhetjük rezsinövelésnek is.
Nevezhetjük adónövelésnek és rezsinövelésnek, mert gyakorlatilag erről van szó a kettő esetében. És mind a két témában én azt gondolom, hogy mi azonnal léptünk. Nyilván akkor a méretben, amely korábban tudunk, de a lelkismeretünk tiszta, és ezt tovább szeretnénk
vinni. Mi volt ez a lépés?
Hát például, ahogy kijött a Kata megváltoztatásának az ötlete, ami ugye már egy 24 órán belül már el is fogadott törvény lett, a Momentum egyből utcára ment, és az elfogadás pillanatában sem bementek a parlamentbe a képviselőink, hanem Gerencsér Ferenc irányításával átmentek hidat foglalni. És lehet azt mondani, persze sokkal nagyobb volt a hídfoglalás, amikor a futárok csinálták, és örülök neki, hogy a futárok utána csinálták, és hogy a mai napig csinálják. Annak is örülök, hogy szerte az országba mind civilek, mind katás érintettek, mind a különböző helyeken a Momentum, mind Debrecenben meg Győrött például, most Egerben is, Momentum hívta ugyanezért az utcára az embereket. Nem az a lényeg ebből a szempontból, hogy ki, hanem én büszke vagyok a közösségemre, hogy ott vagyunk. És támogatjuk az érintetteket mindenben, amiben mi tudjuk, hiszen ezért mi a képviseletükre jelentkeztünk, és azt mondom, hogy ez a dolgunk, és hogyha 10 ember gondolja azt, hogy az ő hangjukat fel tudtuk erősíteni, már megérted. A mi dolgunk az, hogy több 10,000-100,000 ember érezze ezt. Most nagy az apátia, de ettől még mi nem dőlhetünk hátra.
Novák Katalin, amikor aláírta ezt a jogszabályt, nem is tudom, pár nappal ezelőtt, akkor is ugye meghirdetett a Momentum egy tüntetést a Sándor Palota elé. Nem sikerült oda menni, ott lezárt egyrészt azért nem sikerült, mert lezárta a rendőrség a Sándor Palota előtti teret, másrészt pedig én tudósítottam, azért vagyok ilyen magabiztos az eseményeket illetően, másrészt pedig nem sikerült bejelenteni a Momentumnak ezt a rendezvényt. Onnan próbáltak telefonon, és telefonon hát eltanácsolták tőle a Momentumot, majd egy sima állampolgár kezébe vette a dolgot, ott a telefonján ügyfélkapunk keresztül bejelentette, el is fogadták, és aztán utána, miután egy sima állampolgár, aki nem Momentumos volt, bejelentette, utána a Momentum egy kicsit rátelepedett erre. Tehát nem lehet, hogy jobb lenne az ügynek, vagy ügyeknek, ebből csak azt akarom leszűrni, most hagyjuk a múltat, hogy most két napja mit rontott el a Momentum, de nem lenne jobb az ügynek, hogyha a politikusok egyáltalán nem telepednek rá? Mert ez az egyik vélemény, amit én látok, hogy megfogalmaznak, mások meg ugyanakkor hiányolják, hogy hol vannak a politikusok, miért nincsenek ott.
Tudom, hogy ez most cinikusan hangzik, vagy cinikusan hangozhat az én számból, mint politikus, de én mielőtt a politikába involválódtam volna, és azt gondoltam, hogy pontosan az a dolga a politikusnak, hogy társadalmi ügyeket, különböző társadalmi csoportoknak a problémáit felkarolja és kihangosítsa, és én arra akarok szavazni, aki az én problémámat komolyan veszi, aki helyettem is hangot ad az ügyeknek. Én erre vállalkoztam, ezért kezdtem el politizálni, azaz ez a kifejezés szerintem ez nagyon-nagyon káros, hogy rátelepedni. Miközben tudom, hogy honnan jön, hiszen én is vettem részt korábban is, mert momentumosként is olyan tüntetéseken, amire kifejezetten rátelepedtek. Tehát ismerem az érzést, és borzasztom, amikor az ember dolgozik, és fontos, és valaki 5 perc hírnévért, meg egy egyenes beszédinterjújét hekkeli az egész történetet. Szerintem nem ez történt a Sándor Palotánál. Illetve én pont a Sándor Palotánál nem voltam ott, úgyhogy biztos, hogy az önmeglátásai helyesebbek, hiszen aki ott volt helyben, az jobban látja, mint aki távolról nézi. De az összes katás momentumos megmozdulás azzal az alap filozófiával indult, hogy nem kell ide tökéletesség, elég egy bömbi, és menjen körbe az érintettek között. És ez történt a Sándor Palotánál is. Beleszóltak momentumosok is, ez a dolguk. Szerintem a legrosszabb az, hogyha egymásnak esünk ezzel kapcsolatban, mert ha valami, és nem csak az, hogy az összefogás különböző eddigi módszerei nem működtek 12 éve, ha valami ezen felül még biztos tanulság, hogyha elszeparáljuk az ügyeket, elszeparáljuk az érdekcsoportokat és az érdekvédelmi vagy érdekérvényesítő csoportokat, akkor Fidesz hátradől és röhög a markába. És számomra például a katatüntetések egyik legjobban eső része, főleg, mert állítólagosan, nem csak állítólagosan, ténylegesen is mind az apátia, és ebben mégis egy kis szigetként jött létre ez a katatüntetés sorozat, hogy a különböző érintettek is azt magyarázzák, hogy ne kövessük el azt a hibát, amit elkövettünk társadalomként a pedagógus sztrájkoknál, a rendőröknek a nyugdíjazása kérdésében, és akkor sorolják, hogy itt egy ügy, mert a 400 ezer katás annyiféle fajta műfajban utazik, és társadalmi osztályban, részmunkaidő, teljes munkaidő, nyugdíjas, diák, mint nagyon sok mindenkit érint. És ez végre egy olyan ügy, ahol így átfogóan, mint a magyar érdekekért ki tudnak állni. És szerintem ezt az üzenetet kell megragadnunk, és kutya kötelessége minden politikusnak ott lenni. Nem kutya kötelessége mindig beszélni. Én is jobban szeretem, amikor a politikusok kevesebbet beszélnek. A rabszolgatörvény elleni tüntetés sorozatban, ahol nekem azért kellett mindig színpadra állnom, mert azzal indul, hogy elvittek a rendőrök, és onnantól kezdve kötelező eleme lettem ennek a történetnek. Nem emlékszem, amikor már annyian akartak beszélni, hogy a szervezők azt mondták, hogy 40
perc. Jaj, de szörnyű volt.
És akkor én felmentem a színpadra, és konkrétan három mondatot mondtam, és levonultam. Tehát, hogy, mert mondtam, hogy szerintem ez hülyeség. Hát és persze. Kiderült, hogy csak a Momentum játszaná a jó kis diákot, hogyha én erre azt mondom. Úgyhogy ne, azért menjek fel, de akkor mutassuk meg, hogy nem kell 5 perceket beszélni, ha azt kérték, hogy 40 másodperc. Szóval a kevesebb néha több, és én is azt szeretném, ha most az érintettek beszélnének. Én most legutóbb Győrött voltam. Elképesztő volt, hogy mennyien voltak? Tehát tényleg meglepő?
Én Győri vagyok, és azt mondták az ismerőseim, hogy a Borkai féle tüntetés óta, amin egy kiváló győri publicista is felszólalt, szóval a Borkai féle tüntetés óta nem volt ekkora tömeg, amely tüntetett volna Győrött.
Ráadásul tűző napon.
Ja, tehát, igen.
Elképesztőek voltak a győriek, és mondom, ott is különbözőféle katás szólalt meg. Én direkt rövidre is zártam, mert úgy éreztem, hogy nem nekem kell ott beszélnem. És utána nagyon jól esett, hogy rengetegen jöttek oda hozzám, és mesélték el a saját történetüket, kérve azzal, hogy vigyem tovább. Ez a dolgom. Úgyhogy azt gondolom, hogy a politikusnak ott kell lenni ezeken a tüntetéseken.
Hova fut ki ön szerint ez a társadalmi elégedetlenség, ami egyelőre úgy tűnik, hogy így hajtja ezeket a demonstrációkat? Megunják és hazamennek, hogy a klasszikust idézzük, vagy hova fog kifutni, mi történik, beszéljünk arról is, tehát ez a kérdés első fele, a második fele, mi történik akkor ön szerint, amikor készhez kapják az első megemelt rezsiszámlát az emberek? Kezdhetjük az utóbbival, mert ez a nehezebb.
Igen, talán. Bármilyen furán is hangzik, sokkal egyszerűbb lenne fekete-fehér egyszerű mondatokkal válaszolni erre a kérdésre, mert most nyilván az lenne a dolgom, hogy örüljek annak, hogy na majd a kormány jól meglátja, hogy mekkora népfelfordulás lesz.
Igen.
Én meg őszintén azt mondom, hogy ne jussunk el idáig. Mert hogyha ha az emberek éhenhalás szélén, vagy a megfagyás szélén elkezdenek a parlament felé menni, az azt jelenti, hogy nagyon nagy a baj. Ott emberi sorsok mennek.
De ön szerint benne van a pakliban ez is? Benne van a pakliban ez is?
Benne. Szerintem benne van a pakliban. Oda kell figyelni a civil szervezetekre, akik akár mély szegénységgel, lakhatási szegénységgel, de akár a klímaváltozás kérdésével foglalkoznak, és most amúgy, és ez most nem nagy globális szinten értem, hanem a mezőgazdákat hogyan érinti most. A bejelentés után, a rezsicsökkentés csökkentésének bejelentése után, ami még nem a konkrét számok voltak, amit ma már ugye tudunk, hát elsősorban kik háborodtak fel? Fidesz közeli orgánumok a saját történetükkel, hogy vidéki, kertesház, kisvetemény, annak milyen rezsie van, asszály van, de itt hagyott minket, cserben nem ezt ígérték.
Igen.
És ezek a példák mutatják meg, hogy sokkal szélesebb rétegeket fog ez érinteni. Ha nincs termés, nincs mit enni, ha nincs mivel locsolni, jövőre se lesz termés, a többségük olyan házakban él, amiről már évek óta magyarázzuk, hogy ne a minisztériumokat alakítsák át energetikai szempontból, és korszerűsítsék az EU-s pénzből, hanem a kádárkockákat, meg a vidéki házakat, a 70-es évek.
És erre lehetett volna Európai Uniós pénzt is szeretni, amennyire
így tudom. Tegyük hozzá, hogy ami a helyreállítási alap, amiért most már azért a magyar kormány se kérhetné annyira magát, ha végre odaadnak neki, annak a nagyobbik része ugyanúgy zöld átállás és ilyen felújításokról szól, és hát ezt igen, leegyszerűsítve is mondtuk, komplexen is ez lenne a valódi rezsicsökkentés. Én azt gondolom, hogy most sem késő. Nyilván önkormányzatoktól sem nem várhatjuk el, mert kivéreztették őket. Én nem fogom azt mondani, hogy basszus, elvette az ötletünket a Fidesz kormány, hogyha ha most azonnal elkezdenek átcsoportosítani, és mondjuk még akár megszorításokkal is élnek annak érdekében, hogy energetikaira korszerűsítsék azoknak a családoknak az életét, akik a legjobban kivannak tévennek. Mert persze most azt mondja, ezek is sok esetben igazuk is van, hogy a sávos rezsicsökkentése, vagy nem, tényleg ezt nem lehet jobban mondani, a gazdagok fognak többet fizetni. És persze annak a részének örülök, hogy most már nem rezsicsökkentett medencefűtésről beszélünk, azért mégiscsak kiknek a háza korszerűbben felszerel, kiknek van hőszivattyús rendszerük, jobb sziget, három rétegű szigetelt ablakuk, megint csak a tehetősebbeknek, azaz nekik alapvetően a mindennapi energiafelhasználásuk alacsonyabb. És hát persze megint az igazságtalanság ne továbbja, és nekem ez szokott nagyon-nagyon fájni. Én is azt gondolom, hogy a család az érték, és nagyon örülök, támogassuk a családokat. De a kétgyermekes, meg az egygyermekes családok nem számítanak. A legnagyobb kárvallatjai az átlag magyar család két gyermekkel vidéken, családi házban.
Mint szegény gulyás család, teszem hozzá.
Védjük meg a Magyarország összes gulyás családját, mert elvileg róluk szól ez a játék, amit úgy hívunk, hogy politika, még akkor is, hogyha ez most nem idealistának tűnik.
Szóval, oké, egy dolgot már tudunk, hogy mi van a pakliban, de mondjuk kormány buktatás elképzelhető? Vagy önbuktatás, inkább így fogalmazok, ezek miatt a szintézkedések miatt?
Természetesen, hogyha nagyon sokáig kötik az ebet a karóhoz, és egy idő után nem fog működni csak a propaganda ereje. Tehát nagyon ügyesen kiépítették a propaganda gépezetet, hogy tovább, mint ideig, óráig el tudják fedni a valóságot. Persze, most egy átlagos ellenzéki azt érzi, hogy persze megmondtuk nektek, hogy hazudnak, hát ennyire, miért nem vettétek észre? Hiszen azt mondták, hogy nem emelnek adót. Mondjuk ki őszintén, a kata eltörlésével azok, akik eddig a katából éltek, és most már nem katázhatnak tovább, mert van, aki igen, nekik át kell egy másik adónembe, azaz megemelkedett az adójuk. Tehát az ő esetükben adót növeltek.
És sokszoros erre növekedik.
És sokszoros erre, és épp úgy a rezsicsökkentés keretén belül is, mert ugyanaz áramnál visszakoztak, ők is érzik, hogy ez kicsit sok egyszerre, de a gáz esetében hétszeresen.
De hát mondjuk az sem lesz kellemes, aki mondjuk átállt, mert azt tanácsolták neki, hogy álljon át árammal fűteni, és most a dupláját fizeti az eddigi költségeinek, hát az sem lesz egy kellemes, amikor készhez kapja azt a számlát.
Ez így van, és nyilván mondhatjuk azt, hogy vegyenek fel egy pulcsival többet télen, csak megint visszítunk ahhoz a problémához, hogy amikor az utcát kell össze felfűteni, hogy bent meleg legyen, akkor az egy pulcsi az inkább három téli kabát.
Szijjártó Péter ma, amikor fölvesszük ezt a podcastot, Moszkvában jár éppen, és hát pont mielőtt érkezett képviselőasszony, előtte néztük a sajtótájékoztatóját. Arra nem kérem, hogy arra reagáljon, mert az inkorrekt volna. Annyit azért el lehet mondani, hogy ugye Szergej Lavrovval, a külügyminiszterrel állt ki. Szergej Lavrov nyilván a nyugatot, EU-t bírálta, azt mondta, hogy az Európai Unió fennhéjázó módon viselkedik. És hát eleve az a kép, arról talán tudunk beszélni, az a kép, hogy a magyar külügyminiszter, egy Európai Uniós ország külügyminisztere nem Kijevbe megy el, ahogy az európai országok vezetői, de akár kelet-európai V4-es országok vezetői is Kijevbe zarándokoltak el, hanem Moszkvába. Ott áll, szerintem kimondható, hogy egy háborús bűnös mellett, és miközben az Európai Unió cidje ez a háborús bűnös, közben a mi külügyminiszterünk egy szava sincs arról, hogy hát azért mondjuk megvédje mondjuk azt a közösséget, aminek tagja vagyunk.
És nem csak egy tagja, hanem ő maga döntéshozója.
Ja, igen.
Az úgynevezett tanácsi asztalnál, tehát amikor külpolitikai szankciókról beszélgetünk, akkor Szijjártó Péter igene is benne van ezekben a szankciókban, ezt mindig elfelejtjük. Nincs olyan, hogy az Európai Unió szankciói az épp úgy Magyarország egyetértésével megszületett szankciós csomag, úgyhogy, de hát ez is egy olyan kérdés, amiről sokkal többet kéne beszélnünk, hogy mi nem egy különálló szereplői vagyunk az Európai Uniónak.
Szóval hogyan lehet azt értékelni, hogy nem csak ezt a képet mondom, a tartalmi részét most hagyjuk, mert az inkorrekt lenne az interjú alannyal szemben, hogy egy olyan interjúra, vagy egy olyan eseményre reagáljon, amit még nem látott. De mégis ezt a képet hogyan lehet értékelni, hogy a mi külügyminiszterünk ott áll egy, hát én mondom, én fönntartom háborús bűnös mellett, és nincs egy szava se hozzá, amikor a mi szövetségi rendszerünket szidják.
Azt gondolom, hogy ez is egy újabb bizonyíték az elmúlt napokban, napi szinten gyártják ezeket, mert nem tudják sajnos elfedni azt, hogy mekkora baj. Tehát, hogyha bevállalnak egy ekkora diplomáciai öngolt, tehát ezért magyarázkodnia kell.
De biztos, hogy öngol ez? Nem lehet, hogy rokonszenves a magyarok egy jelentős részének?
Jelenleg éppen elképesztő alkudozásokban van a magyar kormány az Európai Unióval a helyreállítási alappénzeiről. És persze minden nap nyilatkozik Navracsics Tibor, hogy már majdnem megállapodtunk, már csak egy vesszőn vitatkozunk, de a vessző az csak hetek kérdés, ennél az egy komolyabb a kérdés. Varga Juditnak a legújabb posztháborúja, két napja a békéről, és ez, ami hihetetlenül előkészít valami nagy történetet, amit majd nagy csinadattába be fognak jelenteni. És persze én magam se lepődnék meg, hogyha tényleg a nyáron végül egyességre jutnának, hogy annak az, tehát mi lesz az alkú része, mert egyik nap úgy tűnik, hogy alig várta a bizottság az, hogy elmenjen a parlament is nyaralni, és akkor békében végre túlesünk ezen a dolgon, másnap meg olyanokat jelent be von der Leyen, amiből az derül ki, hogy azért még mindig tud szorítani azon, hogy éppen. Úgyhogy izgalmas nyár lesz ebből a szempontból, de az biztos, hogy ennek a tárgyalás sorozatnak a kellős közepén ez az akció nem segít. Ezt azért mondjuk ki.
Tehát ilyen informális dolgok is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ne legyen megállapodás, vagy hosszabb legyen megállapodni a Navracsics Tibornak?
Igen, erről is nagyon-nagyon keveset beszélünk itthon, mert itthon a külpolitika, geopolitika, diplomácia, senkit nem érdekel, de még a politikai, most... vagy az értelmiségi elit sem nagyon beszélget róla.
Úgyhogy beszélgessünk a podcastban erről, önök elkapcsolhatnak.
Mert elég annyit, mert muszáj, hogy később hallgatók is érdeklődjenek jobban a téma irány, hogy alapvetően Nyugat-Európa, meg az Európai Unióban ennek az van súlya, és van jelentősége, tehát az, hogy lehet, hogy csak diplomáciai gesztusoknak tűnik, mert úgyis a végén a pénz beszél, meg azt, hogy a német cégek milyen adókedvezményt kapnak, de nem, egy-egy elhibázott protokoll művelettel nagyon súlyos politikai árkok képződnek. És csak egy tényleg nem ideillő példát hozni. Itthon fel se tűnt senkinek azt, hogy miért akkora hiszti tárgya az, amikor Ursula von der Leyen egyedüli nőként a kis székre leültették. Egy kép miatt hetekig diplomáciai hőzöngés volt az Európai Unióban, minden joggal. Oda kell ezekre figyelni, mert egy-egy ilyen gesztus sokkal többet mond, mint politikailag kommunikációsan tökéletesen megírt beszédek, amikor a nagy tárgyalóasztal egyik meg a végén ott elmondják, hogy egy sajtótájékoztatón.
De akkor, tehát ön most arra fogadna, hogy lesz megállapodás? Ezt értettem egy fél mondatból, mármint erről a bizonyos helyreállítási alapról, ami ugye 1600 milliárd forint?
Igen, tehát... Két dolgot szögezünk le. Az egyik az, hogyha idén nincs megállapodás, akkor ennek a 80%-át elbuktuk, illetve a teljes összegnek már egy részét elbuktuk. Igen. Tehát, hogy a másik állításom, amit húzzunk alá, nagyon nem akarjuk, hogy ne kapjuk meg ezt a pénzt.
Mert hogy?
Enélkül a pénz nélkül a magyar gazdaság össze fog omlani. Enélkül a pénz nélkül semmilyen, se zöld átállás, se az oktatásügynek egy picit a megalapozás, semmi nem fog tudni megtörténni.
De akkor nem lehet, hogy ez a kapkodás rezsiügyileg, meg kataügyileg, oroszügyileg, meg mindenügyileg?
Mindenügyileg, csak ez, itt nagyon nehéz ezt megérteni, hogy igen, megint csak örülünk annak, hogy Orbán Viktort megalázzák Brüsszelben. Ez az ellenzéki mantra. Miközben ez azzal jár együtt, hogy nekünk nagyon rossz lesz. Ezért is mondjuk legelejétől kezdve, hogy európai politikába involválhatunk Cseh Katalinnal, hogy megoldásokat kell keresni, és lehet, hogy most még naív illúziónak tűnik, de pár évvel ezelőtt a közös európai hitelfelvétel is naív illúziónak tűnt, hogy de az ilyen problémás országok, problémás kormányok esetében finanszírozzák direktbe ezeket a támogatásokat. Önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, vállalkozásoknak. Én még mindig nem zárom ki, mert ha ez a típusú idealizmus is kihalna belőlem, és maradna a cinizmus, akkor azt gondolom, hogy végképp azt mondhatom, hogy olyan lettem, mint az összes többi politikus, ezért kell harcolnunk. Tehát jusson el a pénz Magyarországra, de a lehető legkevésbé a kormányon keresztül, vagy hogyha ez nem megvalósítható, akkor meg érje el a bizottság azt, hogy olyan antikorrupciós eszközöket kényszerítsen ki a kormányból, amivel legalább a pénzek legnagyobb részének ellopását meggátoljuk.
Lehetséges ön szerint, hogy akár belemennek az Európai Ügyészséghez való csatlakozásba is ezért a pénzért? Nagyon mosolyog. Ez, bocsánat, csak ilyenkor, mivel podcastról van szó, muszáj a reakcióit, a nonverbális reakciókat lekövetnem a hallgatók miatt.
Én azt mondom, tehát ez egy érdekes kérdés, most nem tudok feketén férem válaszolni, mert azt nem mondom, hogy nem, ez lenne a legkisebb ár.
Igen? Mármint a kormány szempontjából?
Igen. De politikailag, tehát, hogy mondjam, belpolitikailag ez lenne a legnagyobb ár, de alapvetően változtatás szempontjából ez lenne a legkisebb.
Belpolitikailag azért, mert eddig azt mondták, hogy kizárt dolog,
mert és... a nemzeti szuverenitás. Az egész erre Varga Judit jogállami mantrái ezen a tételen alapulnak évek óta,
mit számít?
Ezért írták
de
bele Orbán az
Viktornak
alkotmány...
mit számít egy olyan parasztasak táblán? A parasztot csak a kormánypárti hallgatóinak mondjuk, hogy a saktáblai,
saktáblai
vonatkozásában mondom, mint Varga Judit. Mit számít neki, hogyha akár, hogyha emiatt le kell vennie, vagy akár, hogyha emiatt hazugságba, ellentmondásba keveredik?
A rendszer a történetről, amit mesélnek.
De ott volt a rezsicsökkentés is. Az nem a velejéhez kapcsolódik a NER-nek, az étoszához. És mégis le tudtak róla
az
mondani.
Az egy politikai termék, az egy eszköz.
Okay.
Én itt különbségeket tennék, és szerintem ez megint kíváncsi csak fontos, vagyok. És pontosan erről kéne szólnia most, ha az első kérdéséhez visszavezethetek, hogy miket kell átgondolni, na, hogy megértsük, hogy mi történik körülöttünk. Szerintem mindaz, amit az alaptörvény erről, illetve a szuverén magyar államról gondolnak, és ennek a szimbólumrendszernek, a történetnek a keretén belül előállítanak, mint eszközök, az komolyan kell venni. Amennyire a diplomáciai gesztusok itthon senkit nem érdekeltetőt. Orbán Viktor elmondja magáét itthon, hogy megnyert valamit, amit kint elvesztett, úgyse néznek Euronews-t a magyar Fidesz szavazók. Ezzel szemben egy befelé elmesélt történet egy-egy szimbólumainak a leleplezése, vagy tönkretétele, vagy kivétele a történetből, az akár az egész mítoszt összerombolhatja. És én azt gondolom, hogy ez egy ilyen. A nemzeti szuverenitás a kérdése, illetve az a történetének az a része, hogy itthon ő az egyszem vezető, az egyedüli, akit irányítani tud, megvéd minket, és előre mehetünk. De az Európai Unióban ő az ellenzék. Tehát egyszerre tudja nagyon szépen a választóinak az ellenzéki, mi mindig beszólhatunk mindenre eszköztárat használni, meg a kormányzó eszköztárat is. Nekünk nincs meg mind a kettő. És ha a mítosznak egy nagyon fontos szimbólumát kivesszük, akkor kiderül, hogy mégsem olyan ellenzék. Uh-huh. Mégsem tökös gyerekként. Most nagyon leegyszerűsítem a történetet, de szerintem ezért lenne nagyon nagy ár, miközben ahhoz képest, hogy mi mindent kérnek, ahhoz képest még talán ez lenne a legkisebb bár. De hát ez nézőpont kérdése.
Igen, világos.
Biztos Mészáros Lőrincnek megvan a véleménye, hogy a közbeszerzési törvény módosítása lenne a kisebbi kár, vagy az Európai Ügyészséghez való csatlakozás.
Von der Leyen bizottsági elnök asszony napokban azt javasolta, hogy a tagállamok 15%-kal csökkentsék a gázfogyasztásukat egy bizonyos időszakban, tehát augusztustól, idén augusztus 1-től jövő év március végéig. Önöknek mi a véleménye erről? A két momentumos országgyűlési európai parlamenti képviselőnek?
Természetesen a mondatának a második felében benne volt az, hogy a lakosság szempontjából ezt opcionálisan kéri, és nem egy kötelező kvóta lesz. Tehát, hogy, sajnos megint azzal nézünk szembe, hogy a zöld átállás, illetve a klímasemlegesség elérése, az nagyon sokáig 20-adlagos, 30-adlagos kérdés volt az EU-ban. vannak olyan Európai Uniós országok, ahol sokkal tudatosabban lépésről lépésről vitték, nem egyszerre 15, hanem mindig, tehát ránevelték a közegüket, a társadalmaikat arra, hogy takarékoskodjanak. Neked is jobb lesz, ha azt a pénzt nem áramszámlára, hanem nyaralásra használod, szigeteld jobban a házadat, fogyasz kevesebbet. Ez egyfajta tudatosság is. Az északi népek ebben előre járnak. Ehhez képest mi rezsicsökkentettünk, amivel most fejből nem tudom megmondani, ez biztosan jobban tudja, hogy hányszorosára, mert 20%-kal nagyobb lett, azt hiszem, az energiafogyasztásunk.
Igen.
Az Európai Unión belül, mert rezsicsökkentés van. Tehát pont az ellenkező irányba indultunk el, hiszen senki nem érezte a pénztárcán.
És közben folyamatosan ment az a szöveg, részben nyilván választási kampány részeként, hogy hát micsoda szörnyű dolog az, hogyha mondjuk a fürdővízzel kell leöblíteni a WC-t, ami egyébként Japánban, Nyugat-Európában, az euróatlanti világban éppen hogy egy tudatosságot és egy értékelendő magatartást jelent, nálunk meg ez volt a legszörnyűbb dolog, ami megtörténhet a magyarokkal, hogyha a fürdővízzel kell leönteni a WC-t.
Mert vagy évek óta az oktatási anyag részének kéne lenni ezt a fajta tudatos nevelés, és vannak ilyen projektek, csak hát megint kevés iskolába jut el, hogy például melyik növénynek milyen a víztűrő, naptűrő képessége. Arra kell nevelni a következő generációt, hogy lehet, hogy nem almafákkal lesz tele már a kertünk, hanem...
Pálma,
vagy mangó, vagy lehet, hogy citromfák lesznek most már. Tehát, hogy, és ez nehéz, nekünk nehéz elengedni gyermekkorunk természetét. Miközben igazodnunk kell ahhoz, ami van. Meg kell tanulnunk az esővízre úgy tekinteni, mint érték. És na nem jó, csak arra, hogy lemosta az autón.
Nos, nagyon szépen kibújt az alól a -15%-os kérdés alól. Szóval...
Nyilvánvalóan az, hogy milyen szándéknyilatkozat tesz a bizottság, és a valóságban mi valósul meg, a között általában nagyon nagy szakadék szokott lenni. Én azt gondolom, hogy nem azért, mert Ursula von der Leyen kéri, és nem azért, mert éppen háború van, és energiaválság kellős közepén vagyunk, és hiába próbálják meg elképesztő energiákkal feltölteni a tárakat télre Európa minden pontján. Nyilvánvalóan nem fog sikerülni abban a mértékben, mint korábban, hogyha az orosz függetlenséget el akarjuk érni. De nem csak emiatt, hanem alapvetően ez kéne lenni az üzenetnek, hogy fogyasszunk kevesebbet. A probléma tényleg abból adódik, hogy nem mindenki teheti meg, hogy kevesebbet fogyasszon.
Mert hogy?
Mondom, mert olyan épületekben él, ahol először az utcát kell felfűteni, ahhoz, hogy bent meleg legyen. És akkor mi nem is beszéltünk azokkal, akik tényleg a legszerencsétlenebb körülmények között élnek, és ráadásul olyan dolgokat égetnek, ami még környezetkárosítóbb és egészségkárosítóbb, mint hogy most akkor...
Amit talál, azt éget.
Tehát, hogy az energiaszegénység kérdésével nem csak szociológusoknak kéne végre foglalkozni, hanem már nagyon régóta politikusoknak, leginkább politikusoknak.
Elfogadom válasznak, határeset. Egy kicsit visszatérve a beszélgetés elejére, meg egy kicsit utalva arra, hogy a Magyar Hang felületén több írása is megjelent, amilyen kicsit stratégiával foglalkozik, hogyan kellene az ellenzéknek itt a negyedik kétharmadban viselkednie. És ezt cáfolva, vagy legalábbis én cáfolva éreztem, a minap olvastam Cseh Katalin pártársának és képviselőtársának a nyilatkozatát az Euraktívon, ahol ő azt mondja, hogy mivel megváltoztatta a Fidesz kormány Magyarországon a választási törvényt, azaz 2024-ben egy időben lesz az önkormányzati választás és az európai parlamenti választás, ezért mégiscsak valamiféle koalícióban kellene, valamilyen együttműködésbe kellene elindulni az ellenzéknek. Ez talán ellentmond annak, amiket nálunk a Magyar Hangon megjelentetett a publicisztikáiban. Abban mondjuk el annak a kevés nézőn vagy hallgatónak, aki nem olvasta, hogy abban azt mondja, hogy valószínűleg ki fog nőni egy vezető.
Azt mondtam, hogy ki kell nőni egy vezetőnek ahhoz, hogy esélyünk legyen arra, hogy egy új alternatíva, igen, tehát egy valós alternatíva kerüljön szembe a Fidesz
ajánlatára. És akkor ez a kettő, ez nem üti egymást, ez a két vélemény?
Nem, sőt, tehát pont erről szól ez a törvénymódosítás, ami most átment, hogy egy napra rakják a kettőt, hogy egy újabb csapdahelyzet, amiben nagyon nem kéne belemennünk. azzal semmi gond nincsen, hogy most arról beszélgetünk, hogy akkor hogyan kell együttműködnünk, és hogyan nem, mikor és miben. Erről beszélt csak Katalin is, hogy egyértelműen az önkormányzati választás esetében a választási törvény árnyékában nem tudjuk ezt máshogy csinálni, de mondjuk erre van egy jó mintánk már, hogy 19-ben az a fajta együttműködés működött. Tehát, hogy a választások között is van különbség.
Az a fajta együttműködés egyébként ön szerint, és nem kell, hogy most ebben nagyon mélyen belemenjünk, mert az már a múlt, de az azért működött, mert volt összefogás, ami egyébként most idén április 3-án nem működött, vagy azért működött, mert volt előtte a Borkai botrány, és ennyire egyszerű a 2019-es önkormányzati választási eredménye értékelése. Merjek
egy lokálpatriót a Győrinek azt mondani, hogy a Borkai ügy nem mindent is felülír, de én azzal sose értettem egyet, hogy minden, tehát az egész ország a Borkai ügyön múlott 19-ben, Budapest biztos, hogy nem a Borkai botrányon múlott. Sok minden befolyásolt a Borkai botrány, inkább fogalmazunk is, hogy ezeket nem lehet a Matrixból kivenni, vagy az olyan, mint hogy ki volt az egyszemélyes bűnös április 3-ára virradó eredményekre, vagy tehát, hogy így nem, ilyet szerintem nem lehet. Más típusú, tehát megint vegyük, kezdjük-e megérteni a különböző választások? Tehát annyira abban vagyunk, hogy ellenzék és Fidesz, hogy minden választásban ezt látjuk bele. Emlékszem, a 19-es európai parlamenti választást megelőzően mindenhonnan nyomasztottak minket, hogy egy listával kéne, vagy legalább két listával kéne, meg kell akadályozni, hogy a Fidesz kétharmadot kapjon egy EP választáson.
Igen,
tehát, hogy,
igen.
És próbáltuk elmagyarázni. Persze mi voltunk az újoncok, hogy ez nem erről szól. És higgyétek el, nektek a legjobb, ha különböző frakciókban ülnek magyar képviselők, annál jobb lesz az érdekérvényesítés. Szerintem amúgy egészen jól megmutattuk Cseh Katalinnal, hogy mennyire igazunk volt, hogy nem mentünk bele bármilyen közös listázásba, és voltak pártok, akik együtt indultak, és a rövidebbet húzták. És nem csak az a kérdés, hogy párt szempontjából kihúzza a rövidebbet, hanem a választói szempontból ki járt jobban. Szerintem mi ketten többet tudunk elérni, mint hogyha csak egy ember jutott volna ki közülünk, úgyhogy én ezt a mai napig fenntartom. Másról szól az európai politizálás, és más viszonyrendszerek vannak. Ott ráadásul nagyon fontos, hogy a különböző frakciókon keresztül kompromisszumot tudjunk kialakítani. Azaz mi rendszeresen egyeztetünk
többi ellenzéki
képviselőkkel, hát, mert mindenki máshol ül. Jó, igen, persze, Gyöngyösi Márton független, az is egy érdekes kör, hogy a függetlenek közül, mondjuk ott mindenféle is van, de hogy az SND-ben, az a szociáldemokraták között ott ül a Demokratikus Koalíció és Újhelyi István is, már is megkönnyít, már is van egy ajtó. A Jávor Benedek ugyan már nem ül az Európai Parlamentbe, de megörököltünk tőle egy kapcsolati hálót a zöldek felé, ami nagyon sokban segít. És a többieknek is segít az, hogy a Renew Europe-ban ott vagyunk ketten, azaz, hogyha valami nekik fontos, például európai minimálbér, ami alapvetően a frakciónk jobb liberálisabb szárnyának egy nem annyira kedvelt témája, akkor tudják, hogy kicsit egyszerűbb az, hogy mi amúgy ezért meg fogunk harcolni, mert fontos. Ezzel szemben az önkormányzati szint megint másról szól. Ott nem csupán, de ott se lehet egyszerűen azt mondani, ellenzék vagy versus Fidesz. Szerintem nagyon fontos szerepe van például a független képviselőknek is. Persze Budapestről ezt soha nem érti senki, de vidéken minél kisebb település vagyunk, annál fontosabb az, hogy az emberek ismerik a képviselőiket. Emberekre és meggyőződésekre szavaznak, és nem például pártlogóra. Rengeteg helyen voltak olyan független emberek, hogy nagyon szimpatizálnak a Momentumot, azt mondta, hogy az életben nem fogják a Momentum logót magukra rakni, mert hogy amíg itt nincs pártpolitika, addig működik a falu. Uh-huh. És mi azt mondjuk, hogy jó, miben tudunk segíteni, mert az a lényeg, hogy minél több helyen olyan ember legyen az önkormányzatban, aki látja, hogy hogyan lehet önérdekérvényesíteni és megerősíteni ezeket a településeket és közösségeket.
Tehát akkor ön azt a véleményt osztja, hogyha jól értem és jól foglalom össze, hogy teljesen mindegy, hogyha az európai parlamenti választáson külön kell indulniuk, és az önkormányzati meg együtt kell indulniuk, vagy függetleneket támogatni, és nem indulni ellenük. Ez ugye ennek a
B
leágazása. Tehát ez a kettő, ez nem fog, hogy mondjam, kommunikációs káoszt teremteni az ellenzék.
Ez rajtunk múlik. És na itt van a csapdahelyzet, és én szeretném, hogy mire jutunk odáig, addig az ellenzéki pártok többsége, mert ugyebár a Mi Hazánkra nem számítottunk, és ne felejtsük, hogy hivatalosan is ellenzéki magukat annak tartja. Tehát én azt gondolom, hogy a választók eldöntik. Tehát hogy nekem nem az a dolgom, hogy a többi pártról, meg politikusról megmondjam, hogy én minek tartom őket. Nem is szerettem se a kampányba, se a kampány utáni időszakba, amikor egyes képviselők másokat titulusokat aggattak, hogy ki az áruló, meg ki a nem. Ez döntsék el a szavazók, és akik mögött elfogy a bázis, azok úgyis el fognak tűnni. Az én dolgom az, hogy mögülünk ne tűnjön el a bázis. Úgyhogy, de az ellenzéki pártoknak el kell odáig jutni, hogy nem marakodni fognak, hogy akkor most mindent együtt kell, mindent külön, hanem teljesen fegyelmezetten ketté tudják választani. Mert így is más üzenetet kellene mondanunk egy helyi választáson, mint egy európai választáson.
De ez egy vágy, hogy nem fognak marakodni, vagy ez egy meggyőződés, hogy így lesz?
Vagy az én feladatom az, hogy olyan szövetségi politikát alakítsunk ki, ahol ez a meggyőződés, ez nem csak a Momentum meggyőződése lesz, hanem a többiek is. És amúgy eddig különböző pártok, akik megnyilvánultak, azok mind azt mondják, hogy az európai parlamenti választáson külön kell indulni. Szerintem amúgy az is egy nagy különbség az önkormányzati és akár egy országgyűlési választás között, hogy önkormányzati szerepből rengeteg van. Még az, hogy egy listára hányan férnek fel, hány OEV-ken, ez egy limitált kérdéskör. És hát pontosan ez az, amit mondjunk ki. Nem csak, hogy elrontottunk, hanem tehát saját magunkat lőttük lábon, hogy ezzel foglalkozott az ellenzék hónapokig, hogy ki hanyadik helyen, ki hol jelöl. Tehát az előválasztásnak ez a része is, hogy nem volt mindenhol kétfordulós az előválasztás. Innentől kezdve már megint dílelgetéseknek volt az eredménye. Mikor fogjuk végre megtanulni, hogy a szavazó sok minden nem érdekli őket, amit csinálunk, de ez a része nagyon felhúzza őket.
Tehát ezt miért a részét füstös szobákba kell intézni?
Nem. Azt gondolom, hogy a tárgyalásnak megvan a maga jelentősége. Ha koordinálnak a pártok, ott vannak füstös szobák. Tehát ezért ezt nem mondjuk azt, hogy mindent transzparensen kint kell kezelni, mert nem biztos, hogy mindenki szeretné tudni, hogy milyen mondatok hangzanak el. A végeredményt akarják látni a választók, hogy működőképes vagy sem, meg tudtatok állapodni vagy sem, mint ahogy a szülők se feltétlenül mindig a gyerekek előtt veszekednek minden egyes részletről. A gyerek szempontjából az a fontos, hogy a szülők egyességre jutottak a végén, vagy sem. És erre nekünk oda kell figyelni. Egyesére kell tudnunk jutni azzal kapcsolatban, hogy legyen már mindenkinek annyi töke, hogy megméretteti saját magát. Ne féljünk már attól, hogy kiderüljön, hogy kinek van támogatottsága. Ha most a tipikus ellenzéki logikával gondolnék vissza 19-re, akkor a Momentum teljesen idióta volt, hogy egyedül akart indulni. Hát alig mértek minket 3%-ra. És mi azt mondtuk, hogy nem, azért vállalkoztunk arra, hogy politikai párttá alakulunk, mert van egy elképzelésünk a világról, és hiszünk abban, hogy emberek valami mást akarnak. És lehet 10%. Mert hiteles volt, mert hittünk abba, hogy az, amit mi nyújtani tudunk, az egy alternatíva. A probléma az, amivel nekünk szembe kell nézni, utána eltelt azóta. Azóta eltelt 3 év. És hát ez a fajta ajánlat, amit mi azt gondoltuk, tehát amit a választók bizalmat szavaztak, az elhalványult a nagy együttműködésben. Mm-hmm. Sőt, megkérdezett, hogy volt-e valóban ajánlat a Momentumnak? És én azt kell, hogy mondjam, hogy volt, és van, de a mi hibánk, ha nem tudják ezt a választóink, vagy akár az ellenzéki választók, vagy a nem fideszes választók verbalizálni, vagy megfogni. Most az a feladatunk, hogy ezt egyértelművé tegyük, hogy mi ez az ajánlat.
Akkor jól foglalom össze, beszéltünk majd az ajánlatról is, de jól foglalom össze, hogyha azt mondom, hogy Donát Annának és a Momentum után kérdőjel van, az a véleménye, hogy 2024-ben az önkormányzati választásokon koordinálva, vagy valamilyen módon együtt érdemes indulni, viszont az európai parlamenti választáson külön fognak indulni.
Én azt gondolom, hogy ezek azok a stratégiai kérdések, amiket az új elnökségtől kell megkérdezni, és nem most.
Ha önön múlna, akkor külön
erre indulnának? Erre én sem tudnék. Ha újraindultam volna, és újra bizalmat kaptam volna, és én lennék
a Momentum elnöke. Ezért nem kedvelem a politikusokat. Akkor, nem, politikai újságíró vagyok, nem?
Most teljesen.
Ezért nem kedvelem a politikusokat, mert
lehet forgatni, elmond egy
hosszú szöveget, amiből ezt lehet leszűrni, én megpróbálom összefoglalni, és akkor jön a politikus szöveg, hogy igen, de még meg így,
nem a politikus, majd... pontosan, nem, akkor ezt is szálazzuk szépen.
Szálazzuk.
A pejoratíve politikus szövegnek titulált történet volt, amit előadtam, vagy legalábbis nem ennek szántam, hanem teljesen őszintének. Az én véleményem az, hogy ezek a választások, és szerintem a Momentum, tehát mondhatom ezt itt több eszámból, hogy a különböző választások másról szólnak, és más típusú ajánlatot kellett tennünk emiatt az asztalra. Vannak csapda helyzetek, maga a választási törvény, most az, hogy egy napra raknak két oda nem illő választást, úgyhogy, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy sokkal-sokkal nagyobb és fontosabb kérdés szerintem az összefogás kérdésénél az, hogy mi lesz abban az átmeneti fél évben. A megválasztott új képviselők.
A bénakacsák
és a... Az, ha valami problematikus, és nem nekünk, vagy politikai pártoknak, az ott élő emberek szempontjából.
Annak a városnak, vagy falunak, igen.
De most akkor ne erről beszélünk, hanem pontosan most annak van az ideje, hogy mielőtt átugrunk is egyből stratégiai, szövetségpolitikai és választástechnikai, és három olyan dolog, ami nem érdekli a választókat. Tudom, az újságírókat mindig ez érdekli, ebből lehet színes, szaftos egymásnak
jó címeket lehet
ez adni. A feladatuk. Az én feladatom meg az, hogy most tényleg fegyelmezetten azt mondjam, hogy aki erre most válaszolni akar, az pontosan azt csinálja, amit az elmúlt 12 évben csinált minden nap az ellenzékben. Az az ellenzék, amire a választók, a nem kormánypárti választók azt mondják, hogy köszönjük, ilyen ellenzékre nekünk nincs szükségünk. Ugyanis megint megsporoljuk, ezzel legyen ajánlat. Egy ajánlat lesz a végén? Vagy 6 ajánlat? Vagy 10 ajánlat? Vagy 3 ajánlat? Utána el lehet kezdeni arra stratégiát gyerteni, hogy amúgy ezek az ajánlatok mennyiben fedik át egymást. Kell ennyi ajánlat? Legyen egy, de legyenek ajánlatok. Most ennek az időszaka van, úgyhogy csak ezért nem válaszolok arra, hogy mi lesz a végén.
Ez is politikus duma volt, de ennek volt tartalma.
Úgyhogy köszönöm szépen.
Ez legalább, ez dicséretnek lehet venni, tehát annak szánom legalábbis. Szóval, és azt lehet tudni, hogy mi lesz a Momentum ajánlata 2024-ben? Most én az európai parlamenti választást kérdezem.
2024 májusát lőjük most be.
Igen.
Ehhez képest 2022 július közepét írunk. Nincsen még kőbevésett ajánlat így előttünk. Ha nem lesz egy év múlva sem, akkor azt mondja, hogy Momentum is megéri a pénzét. Nem kell mindig mindent elkapni. Én is bárcsak azt mondhatnám, hogy itt az ajánlat. De inkább őszintén azt mondom, hogy nincsen még papírra vetve, végig elemezve magunkban, vagy megemésztve a közösségünk.
Elfogadom, jövő ilyenkor találkozunk, és akkor megbeszéljük.
Jövő ilyenkor biztos vagyok benne, hogy szerintem már hamarabb is, de jövő ilyenkor erre választ fogok adni.
Jó. Még egy dologra rá akartam kérdezni az európai parlamenti munkájával, munkájukkal kapcsolatban. Mind a ketten, Cseh Katalin és ön is megszavaztak július 7-én az abortusszal kapcsolatban egy állásfoglalást, amiben az Európai Parlament, az Európai Tanács felé szintén egy ilyen javaslat, tehát ugye az összes európai uniós anyag úgy kezdődik, hogy javasolják, vagy legalábbis sok. Vagy...
A parlamenti dolog, ugyanis az Európai Parlamenttel, a tagállami parlamentekkel ellentétben nincsen a törvényalkotási kezdeményezési joga, úgyhogy nagyon sok esetben, ha a bizottság magától nem csinál valamit, akkor a parlament javasol.
Szóval ebben a javaslatban az szerepel, hogy foglalják az unió alapjogi chartájába az abortuszhoz való jogot. Azt mondja az Európai Parlament, amit ön is, meg Cseh Katalin is megszavazott, hogy mindenkinek joga van a biztonságos és legális abortuszhoz. Miért szavazták ezt meg?
Szerintem egészen egyértelműen az a válasz, hogy egyrészt a 21. században szerintünk ez már nem lehet kérdés. Nem azt mondtuk, hogy kötelező az abortusz. Nem azt mondtuk, hogy kényszerítsük rá azokra, akik nem akarják, hanem azt mondtuk, hogy mindenkinek jogába kell, hogy álljon az, hogyha úgy dönt, akkor legyen hozzáférése, ami megfizetett, vagy elérhető, megengedheti magának, tehát nehezen múljon az élete, és biztonságos. Ne menjünk vissza a 60-as évekbe, erről rengeteg dokumentumfilm van. Elképesztő sok női sors és élet ment tönkre, rosszul, mészárszékszerű szituációkba elkövetett abortusz. Ez most már nagyon sok ország, nagyon sok története, statisztikái, kutatásai mutatják, hogy csak azért, mert az abortuszt tiltják, attól még nem lesz több születés, és nem lesz kevesebb abortusz, maximum sokkal veszélyesebb lesz a történet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy egyszerű, emberi, szolidáris gondolat. Az én keresztény értékrendemből is lehet vonni. Ha valaki így dönt, Én nem játszhatom, nem játszhatok felette állót, nem játszhatok Istent ebből a szempontból, hogy azt mondja, hogy neked így kell élned. Az én életem, az én értékrendem, abban ne szóljanak bele. Itt megint az, hogyha valaki vallási vagy meggyőzési okokból ezzel a témával kapcsolatban nem, hogy idegenkedik, hanem azt mondja, hogy nem, szíve joga. És azon, hogy tiszteletbe kell tartani. És nagyon örülnék, hogyha az abortusz viták erről szólnának. Hiszen itt összekeverünk dolgokat, és a végeredmény olyan fekete-fehér kérdések jönnek ki, mintha az egyik oldal nem érdekelné a morális meggyőződése a másiknak, a másik oldal meg legyilkosozza az előzőt.
A keresztény értékrendjéből nem következik az életvédelmének előbbre valósága, mint ez, amit most egyébként az ön frakciójának a többsége megszavazott, azt hiszem, hogy talán ketten szavaztak ellene, és az összes többi frakciótag megszavazta. Szóval az életvédelme az nem fontosabb? Nem állítom, hanem kérdezem, érdekel a véleménye.
Én azt gondolom, hogy az életvédelme borzasztóan fontos. És akkor itt jön a kérdés, az, hogy az élet hol kezdődik, és melyik élet az anyának az élete fontosabb-e, vagy a gyermeké, a gyermeket honnan számoljuk. Én ezen nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolkodom nagyon-nagyon régóta. Ismerek olyanokat, akik átestek abortuszon. Én világéletemben mindig azt mondtam, hogy bármikor történhet volna meg velem, tehát estem volna úgy teherbe, hogy nem terveztem. Biztos, hogy én nem vetettem volna el. Ez az én döntésem, és sosem mondtam, hogy az, aki viszont igen, az valami rosszat csinál. De az is biztos, hogy rengeteg olyan történetet látom, és ez egy tabu téma ma Magyarországon. Hány vetélés történik? Hány esetben történik meg az, amikor akarják a gyermeket, és ez a gyermek nem tud megszületni? Sokkal több. A terhességek 30%-a végződik így. Ha én azt mondanám, hogy a fogantatástól számít az élet, akkor azoknak a barátnőimnek, azoknak az embereknek, akik ezen átmentek, hogy elvesztettek egy magzatot, azt kell érezniük, hogy ott gyilkosság történt így, vagy ilyenkor a nő saját magát hibáztatja. Tehát számomra sokkal fontosabb ennek a mentális kérdéskörnek a körbejárás, és hogy közösségileg adjunk támaszt a nőknek, a családoknak, a férfiaknak is, mert aztán férfi szemmel nem tudok gondolkodni. De az is biztos, hogy most, hogy én is átmegyek ezen a folyamaton, látom, hogy a férfiaknak kicsit később kezd kialakulni ez a tudat, hiszen nem ők vannak rosszul minden reggel, sőt azt, hogy mondjam, hogy számomra is onnantól kezdve vált igazán valódivá, hogy nem fértek rám a ruháim, és elkezdett nőni a hasam, és elkezdtem érezni a mozgást, na akkor az már tényleg úgy érzem, hogy ez egy gyermek. Az első hónapokban, persze igen, kampány kellős közepén a rosszulétek jöttek át, nehéz akkor még azzal a tudattal. De nem vitatom el, hogy valakinek a fogantatás pillanatától az nem egy zigóta, hanem egy emberi élet, és ez egy tök fontos kérdéskör, hogy megengedjük-e a másiknak, hogy mikortól mit viszonyítson. Az élet szent, az élet fontos és védendő, de ahogy alapvetően, és akkor ezt átvihetjük a moralizálásból jogi kérdésekre is, hogy ahogy az alapjogoknál, sokszor alapjogok ütköznek. És akkor most mi van? És erre azt mondják a jogalkotók, hogy meg kell nézni, hogy melyiknek a sérülése okoz nagyobb kárt. És én csak ezt mondom, hogy társadalmi szempontból, és a politika mindig a társadalmi folyamatokra tud választ adni. Erre se a jog, se semmi nem fog tudni fekete, nincs igazság a Földön. Nézzük meg, hogy mi okoz nagyobb traumát, mi okoz nagyobb kárt egy társadalomnak. Úgyhogy amiről a mi állásfoglalásunk, és itt visszacsatolok, a parlamentbe szól, hogy legyen az alapvetően mindenkinek biztosítva, hogy ezt a döntést ő hozhassa meg, és nem mások akarják eldönteni, hogy az ő életében mi a jó.
Köszönöm. Az őszinteséget meg külön. Még egy kellemetlen kérdés van, és utána kellemesebbekre térünk, jó? Mi történt Fekete Győr Andrással? 2 hónapig volt frakcióvezető az országgyűlésben, most pedig félre van állítva. Nekem még, mint frakcióvezető nyilatkozott a Magyar Hangban, aztán egyszer csak azt látom, hogy már nem is ő a frakcióvezető. Nem megalázása volt ez Fekete Győr Andrásnak, hogy 2 hónapig lehetett csak vezetője a képviselőcsoportnak?
Biztos, hogy benne, hogy nem ez volt a szándéka.
Én nem azt kérdezem, hogy mi volt a szándéka, hanem hogy az volt.
Nem, hátsó történetek vannak. egyszerűen egy új vezetés jött, és alapvetően tehát más volt a felelés akkor, amikor még én vezettem a Momentumot, úgyhogy nem vagyok frakciótag, mint amikor Gelencsér Ferencet választották meg, aki amúgy frakcióvezető helyettes. Felmerül egyből a kérdés, hogy akkor már miért nem... Tehát, hogy egyik esetben, ha azt mondjuk, hogy a pártnak van frakciója, akkor Gelencsér Ferenc a főnöke Fekete Győr Andrásnak. Másik esetben
egy 30
viszont
éves
ő a helyettese. Igen, hát nincs egy tökéletes modell, ki mibe hisz a Momentum.
De akkor, amikor Gelencsér Ferencet megválasztották pártelnöknek, akkor nyilvánvaló volt, hogy ő lesz a frakcióvezető is? Mert szerintem ez nem volt eldöntve.
Nem volt egy fejtelen nyilván.
Nekem akkor adott interjút Fekete Győr András, amikor már Gelencsér Ferenc volt a pártelnök, és ő teljes jogú frakcióvezetőnek képzelte magát szegény, és úgy is nyilatkozott távlati tervekről, meg stratégiákról, aztán egyszer csak olvasom, hogy már nem ő a frakcióvezető.
Én azt gondolom, szóval, hogy a legfontosabb az, hogy a továbbiakban is úgy tekintsük, egy csapat, tehát hogy nem frakció van meg párt. Én ezen dolgoztam nagyon sokat a kampány alatt is, hogy amiket előre le lehetett rakni az asztalra tervként, modellként, megállapodásokként, mint pártelnök, hogy a legkisebb szikrája az sem erüljön fel annak, hogy a frakció egy különálló entitás. Mi egy csapat vagyunk, különben minek csináljuk az egészet?
De benne nincs sértődés?
Tőle kell megkérdezni, én remélem, hogy nincs.
Ön nem látott rajta ilyet?
Én nagyon régen nem találkoztam az Andis, illetve azóta, amióta ezt én nem találkoztam Fekete Győr Andrásra, mert én most, amióta nem vagyok elnök, nagyon sokat Brüsszelben és Strasbourgban voltam, amit korábban nem annyira tettem, mert korábban még lehetett online is dolgozni, és most, hogy egy picit el fogok vonulni, babázni majd, ezért én most nagyon sok mindent előrébb hoztam, hogy a nyári szünet előtt befejezem, úgyhogy fizikailag nem találkoztam Fekete Győr Andrással, de nyilván sohasem egyikőnek nem esik jól, amikor egy pozícióból leváltják és más raknak a helyére. Andis ezerszer bebizonyította, hogy csapatjátékos, ez mindannyiunk közös játék, nem csak játéka. Momentum a közös szerelem gyerekünk. 5 éve, 6 éve azon dolgozunk, vált válhoz vetve, hogy megmutassuk, hogy itt van egy új politikai generáció, és az Andis ennek a motorja az elejétől kezdve, úgyhogy...
Hát Jakab Péternek is biztos szerelem gyereke volt a Jobbik, és a mégis Jobbik most kifelé megy.
De majd arra jobbikosabb
lehetnek számára. Világos, csak engem érdekelt volna, de miért, tehát az a válasz arra a kérdésre, hogy miért nem frakcióvezető már Fekete Győr András, hogy Gerencsér Ferencnek kellett ez a pozíció?
Nem. Szerintem itt egyszerűen egy olyan stratégiai döntés volt, hogy egyszerűbb az, hogyha itt nincs ilyen kutyulmány, hogy ki fölött, hogyan, mit, merre, meddig, hanem a párt elnöke, a frakciónak a vezetője is, mint ahogy rengeteg más frakció esetében is ugyanez a felállás van. Ez egyszerűen csak egy... Szerintem itt tényleg csak erről volt szó. Nyilván nem könnyű úgy, hogy a frakciónak előbb kellett felállnia, mint az elnökségnek. Ne felejtsük el, hogy a Momentum életében először csinálja ezt. Úgyhogy azt tudtuk jól, és erről sokat beszéltünk a leendő frakciótagokkal is, még a választások előtt, hogy az egész nyár arról fog szólni, hogy kialakuljon, amit merre, meddig. Tehát hogy a mi frakciónk... az első pillanatok kezdve már költségvetés módosítókat és határozati javaslatokat kellett beadnia, miközben azt se tudták, hogy a folyosón jobbra vagy balra kell menni, és nem, aki már volt a parlament épületében. Velem nem történt meg, hogy ne tévedjek el, pedig én gyerekkoromban nagyon sokat voltam ott, mert az édesanyám országgyűlési könyvtárba dolgozott, mint osztályvezető.
Édesapja pedig én... képviselő volt.
Igen, de leginkább édesanyám...
Két ciklusban?
Négy cikluson négy keresztül, ciklus. De inkább arra emlékszem, hogy édesanyám miatt mi renget. Akkor még nem védték ennyire is két kisgyerekre, nem tekintettek terrorizmus vágyával, úgyhogy mi a bátyámmal rengeteget bujócskáztunk abban az épületben. Azóta sem találom meg a helyemet, hogy merre kell fordulni. Okay. De ezt most itt tényleg nem elviccelni akartam, hanem és persze senkit se érdekel megint, hogy a Momentum milyen gyorsan tanul vele melyik feladatkörbe, ahogyan az Európai Parlamentben is, hát én aztán végképp nem számítottam arra, hogy biztosan bekerülök oda, és azonnal meg kellett tanulni, mit merre, meddig ugyanúgy van most a frakciónkkal is. Az Európai Parlamentben megmutattuk, hogy nem okoz nekünk gondot a mély vízben úszni. A Momentum parlamenti frakciója is meg fogja ezt mutatni. Teljesen mindegy, hogy milyen felállás.
Fekete Győr András mit fog csinálni most, hogy már nem is elnök, nem is frakcióvezető?
Miért gondoljuk azt, hogy feltétlenül sapkák és címkék határoznak meg valamit? Szerintem ebből a Matrixból is ki kell lépni.
Én most
milyen vagyok a Momentumnak? Képviselője a Momentumnak. Nem gondolom azt, hogy ettől még kevésbé érdekelni az embereket, hogy mi mit gondolunk a világról, vagy ne hívnának meg olyan szeretettel akár egy fórumot tartani, akár egy tüntetésre, akár hogyha publicisztikát írunk, akkor remélem, hogy csak azért most már nem vagyok a Momentum elnöke, a Magyar Hang nem fogja azt mondani, hogy már most már nem érdekel minket a gondolata. Úgyhogy szerintem ezek a címkék és sapkák és titulusok, ez pont annyi, mint az, hogy akkor most az ember a doktort odarakja a neve elé, amikor jogászként végzett, vagy sem. Vagy csak az orvosok.
Jó. Jöjjön a sütemény, a desszert. Két hete, ugye múlt hétre vártuk, csak aztán Pegazus Bizottság volt, ha jól tudom, és akkor emiatt el kellett tolni egy héttel ezt a podcastadást, de két héttel ezelőtt Újhelyi István még úgy tudta, hogy Donát Anna jön, és kérdezett öntől valamit, úgyhogy azt most lejátszom, hogy mit kérdezett öntől Újhelyi István, és utána majd önnek is kell kérdezni a következő vendégtől.
Miután Anna az én egyik legkedveltebb politikai szereplőm a magyar ellenzéki oldalon.
Oh.
És ízig-vérig egy érzékeny baloldali gondolkodású fiatalnak tartom. Ezért csak az a kérdésem, hogy nem csinálunk valami jót együtt egyszer.
Ez elég nyílt kérdés, vagy tág válasz lehetőséget ad. Mi a válasz?
Még egy dolog még inkább összeköt minket Újhelyi Pistával, és az pedig nem csak, hogy a Balaton felvidék szeretette, de hogy én gyerekkorai minden nyarát Szigligeten töltöttem, ő pedig Badacsonyon, úgyhogy a közösen leülünk borozni, már nagyon régóta megígértem neki, illetve hogy majd barbecue-zunk is, és körbe biciklizzük ott a környéket, úgyhogy nagyon sok mindent közösen fogunk csinálni. Az, hogy politikailag mit értünk a közös alatt, ez a következő időszaknak a kérdésköre lesz. Én Újhelyi Pistával nagyon szeretek együtt dolgozni, tehát hogy az ő személyével és az ő politikai munkásságára nem, hogy nincsen kifogásom, hanem azt mondjuk, persze dolgozunk együtt. Nyilván ez a kérdés lehet úgy is érteni, hogy itt az MSZP-re utalhatod, de hát amikor, nem tudom, hogy ez akkor volt, amikor már bejelentette, hogy
mégsem. Már bejelentette, hogy mégsem.
Mert akkor más választottam volna valószínűleg.
Jó, ez így elfogadható, és akkor aki a jövő heti vendégünk lesz, az pedig Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora, akivel készült a közelmúltban a 24.hu-n egy hát elég nagy port kavart interjú. Ő ugye azt mondja, hogy mind meghalunk, hogyha röviden akarom összefoglalni, tehát most már visszafordíthatatlanok. A klímaváltozás, meg egyáltalán ezek az öko folyamatok, ezek visszafordíthatatlanok. Mit kérdezne tőle egy európai parlamenti képviselő? Mit kérdezne Gelencsér Andrástól?
Érdekes, hogy itt tette fel a kérdést, mert hogy emlékszem, amikor olvastam azt az interjút, én is rengeteget foglalkozom az elmúlt években zöld kérdésekkel is, és a megoldás orientált oldalával.
Most is érintettük?
Most is, persze, és azt gondolom, hogy azért ez már nem ökopolitikai kérdés, hanem ez a realitás, tehát hogy muszáj, és mert igaza van. Amikor ezt a cikket olvastam, akkor mégsem európai parlamenti képviselőként vagy politikai gondolkodóként merültek fel bennem kérdések, hanem gyermeket váró édesanyaként, ugyanis eddig a pillanatig bennem nem volt klímaszorongás. Az ő cikke egy picit kiváltotta. Úgyhogy az én kérdésem az lenne, hogy tudunk együtt dolgozni, tehát én egy más dimenzióból dolgozom ugyanazon, ahhoz, hogy feloldjuk a klímaszorongást, hiszen egy szorongó társadalom még kevésbé képes megoldásokat találni, és én szeretném, hogyha be tudnánk közösen bizonyítani mindenünk érdekében, hogy nincs igaza, hogy itt a világ vége, hanem van még megoldási lehetőségünk, hogyha végre a döntéshozók is. De a kérdésem az lenne, hogy ő mit tanácsol egy átlagos embernek, nem a politikusnak, nem a kutatóknak, egy átlagos embernek, hogy egyrészt ne szorongjon, másrészt mivel tud ő hozzájárulni? Mert beszélhetünk arról, hogy klímacélok, meg rezsicsökkentés, meg szigetelés, meg energetikai hozzájárulás, meg a nem tudom micsoda, de alapvetően egy átlagembert az érdekli, hogy oké, most a multik ne szennyezzék a világot, de hogyan tudja az életét úgy fenntartani, hogy közben tesz is valamit. És valószínűleg erre is olyan válaszok fognak születni, ami nem mindenkit megnyugtat, mert mindenkinek vissza kell vennie, de kíváncsi vagyok, hogy mi az, amiből mindenképp vissza kell vennünk, mi az, amiből viszont, ami marketing, és azt mondják, hogy ha ezt csinálod, akkor megcsináltad, de nem más, mint greenwashing. Tegyed rendbe azt, hogy mi igaz a klímaszorongásból is, mi nem. Nagyon hálás leszek érte neki.
Köszönöm szépen, meg fogom kérdezni Gerencsér Andrástól. A hallgatóknak ajánlom figyelmébe a Facebook oldalunkat, a műsornak is, meg a sajátomat is, sőt, Donát Annáét is.
Köszönöm szépen.
Ajánljuk, és...
Főleg, amikor magyar hanginterjúkat és cikket osztak meg.
Igen. Az egy ilyen win-win szituáció. Nagyon köszönöm képviselőasszonynak, hogy itt volt. Szerintem elég sok témát érintettünk, és hát akkor megbeszéltük, hogy legkésőbb egy év múlva akkor beszélünk a Momentum EP választási stratégiájáról és az ajánlatról. Köszönöm, hogy eljött.
És remélem, hogy addig is a közös gondolkodásnak ugyanúgy tereted a magyar hanga, hogy eddig, és nagyon köszönöm eddig is az eddig lehetőségeket is, illetve a hallgatóknak, hogyha eddig hallgattak, hogy végig hallgattak. Köszönöm szépen.
Köszönöm viszontlátásra. Önöknek köszönöm a figyelmet. Egy hét múlva találkozunk a Gulyás Ágyúban.